A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, olyan jó, hogy Te látod a mi szívünket, minden gondolatunkat. Leplezetlenül állunk meg előtted. Mi, akik azt gondoljuk, hogy van takargatni valónk, és el is tudjuk takargatni, olyan jó, hogy Te a szívek és a vesék vizsgálója vagy, és Te mindent látsz. Az egész életünk egy nyitott könyv előtted. Azért könyörgünk, Urunk, hogy ebben az állapotban, amiben vagyunk, Te tudod, hogy mire van igazán szükségünk. Egészen személyre szóló üzeneted legyen ezen a mai délelőttön. Kérünk azért, hogy igéd fülünkön, értelmünkön keresztül eljusson egészen a szívünkig. És addurunk, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a Te drága szavadnak. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk János első levelének 3. fejezetében, az 5. verstől a következőképpen. Azt pedig tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűnöket, és hogy ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, az nem vétkezik. Aki vétkezik, az nem látta őt, és nem is ismeri őt. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, beléptünk a bőti időszakba, és mától 6 héten át bőjtben leszünk, hangolódunk a nagy hétre, a nagy heti eseményekre, Jézus Krisztusnak a szenvedésére. Ez a bőti időszak segít bennünket az elcsendesedésben, az élet végig gondolásában, és Jézus az emberért történt szenvedésének, halálának a megértésében. Azonban a világban teljesen mást értenek a bőjt alatt, mint amit az egyházban. Sokan azt gondolják, a bőjt elsősorban étkezési szokás megváltoztatása, ételekről való lemondás, vagy bizonyos ételek megvonása a szervezet, káros anyagok bevitelétől való megtisztítása. Ezzel szemben pedig az egyházban a lelki dolgokra való figyelés, dolgokról való lemondás annak érdekében, hogy több időt szenteljen az ember az Isten igéjének az olvasására, az Istennel való közösségre, az imádságra. Feltehetjük tehát a kérdést, hogy mi a bőjt? Azaz, milyen a helyes bőjt? Lemondás? Fogyókúra? Tisztulás? Elcsendesedés? Igeolvasás? Vagy imádság? Olyan nagy a kontraszt, ahogy a világ viszonyul a bőjthöz, és ahogy a Krisztusban hívő ember viszonyul hozzá. Ebben a materialista világban pedig azt gondolják, a bőjt a szervezet megtisztítása, az étrenddel történő alak formálása, a test és a lélek harmóniába kerülése. Érdekességképpen beírtam a keresőbe ezt a szót, hogy bőjt, és hát az első néhány oldalon folyamatosan végig azt hozta, hogy milyen alakformálási lehetőségek vannak,
a bőjtel tulajdonképpen hogyan tudjuk a testünket, a szervezetünket megtisztítani különböző káros anyagoktól. Ezek mind téves szemléletek, mert a Biblia nem ilyenekről beszél. A hívő ember Jézus szenvedésére helyezi a tekintetét, és kíséri ezt az elmélyülést, elmélkedést, magunkba szállást, némelyek életében a bőjtek valamilyen formája is. A bőjt fókuszában mindig Krisztusra figyelés van. Ahogy Jézus a pusztában az atyával töltött időt, és nem engedte, hogy bármi is elvonja a figyelmét, bármi miatt ez az együtt töltött idő, közösség megbontja a vele való közösséget. Ahogy abban a bőjtben Jézus közösségben volt az atyával, ahogy itt hallottuk a lekció olvasásnál, az atyával volt közösségben, úgy napjainkban ebben a bőjtben közösségünk lehet Jézus Krisztussal. Vele tölthetünk még több időt, kizárva minden körülményt. És az elmúlt napokban, hetekben többen talán olvashattunk arról, hogy a bőjtre fölhívják a figyelmet, és hogy milyen különböző bőjti dolgok vannak. Én nem akarok, és nem szeretnék receptet adni senkinek, nem akarok törvényeskedni, de nyilván vannak erre jó praktikák, egészen jó gyakorlati dolgok. Többek között leírták, megfogalmazták, hogy ebben a bőjti időszakban kevesebbet fogok internetezni, lesznek bizonyos napok, amikor nem fognak internetezni, vagy nem fognak például Facebookozni, Instagramozni, vagy ebben a bőti időszakban nem vagy kevesebbet néz tévét, többet olvas, és igen, ebben a bőti időszakban több időt tölthetünk Istennel. Több időt fordíthatunk igeolvasásra, imádságra. A bőti időszak tehát rákészülés, ráhangolódás, tekintet felemelés a nagyheti eseményekre. És tudjátok, ez olyan, mint amikor arra a jeles napra, rendkívüli eseményre, az esküvő pillanatára készül az ember. És az előtte levő napon, órákban mindent előkészít, az öltözködésre nagy hangsúlyt fektetve, szépen magára ölti azt a gyönyörű ruhát. Tegnap délután eskedtem a gyülekezetben, és olyan jó volt látni az ifjú párt, amikor megérkeztek, akkor még ott fiatal leánykák meg hölgyek ott szorgoskodtak a mennyasszony körül, hogy minden rendben legyen, minden a helyén legyen. Igen, mert nem lehet csak úgy csapzottan beesni arra a szép, meghitt, elkészített alkalomra. Rá kell hangolódni. Valami hasonló a bőjt, nagy hétre nem lehet csak úgy beesni, hanem elcsendesedéssel lehet készülni arra a rendkívüli eseményre. Így készüljünk mi is a mától kezdődő bőti időszakra, arra a rendkívüli eseményre, hogy Jézus Krisztus értünk szenvedett és helyettünk halt meg. Hogy tekintetünket szegezzük erre a drága Jézusra. És ehhez segít bennünket a mai igénk is János leveléből. A Krisztusban való elköteleződés és a vele járó életről beszél ebben a részben János. Milyen a Krisztussal való élet, és mivel jár az, ha valaki Krisztussal jár? És ez egy nagyon fontos kérdés, és erre a kérdésre szeretnénk választ találni az igéből. Mert a Krisztus nélküli élet és a Krisztussal élő élet, vagy Krisztussal járó élet élesen elválik egymástól, alapjaiban van óriási különbség. Ha ez nem látható, vagy nem válik láthatóvá, akkor ott hatalmas gond van. Erről az éles elválásról beszél János ebben a részben, a második és a harmadik fejezetben. A második fejezet 29. versében azt írja, hogy vannak, akik az igazságot, és a harmadik fejezet 4.-5. versében vannak, akik a bűnt cselekszik. Aztán a harmadik fejezet 6. versében vannak, akik Krisztusban élnek, és vannak, akik sosem látták, nem ismerik őt. Aztán a 7. versben vannak, akik azt cselekszik, ami igaz, a 8. versben pedig arról olvashatunk, hogy vannak, akik azt, ami bűn. A 9. versben János arról ír, hogy vannak, akik nem tudatosan vétkeznek, és a 10. versben vannak, akik nem szeretik az igazságot, és nem szeretik a testvéreiket. A 8. vers egészen konkrétan és keményen fogalmaz, kendőzetlenül beszél arról a fajta igazságról, hogy két csoportra lehet osztani az emberiséget. Az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Ezt olvassuk, aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Ez a két hatalom van ebben a világban. Nincsen arany középút, nincsen lavírozás, nincsen távolságtartás egyszerre a kettőtől. Az ige világosan, konkrétan és egyértelműen fogalmaz. Ez olyan egyértelmű és világos, mint a házasság kérdése. Vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Ez a radikálisnak tűnő mondat, ez nem az én ajkamról származik, hanem magától, Jézus Krisztustól. Máté evangéliumának 6. fejezetében azt mondja Jézus, senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezt a két ellentétes állapotot kell ma megvizsgálnunk, hogy vajon hova tartozunk. Kinek a gyermekei vagyunk? Tudom, hogy nem szeretjük ezt a nagyon radikális választást, a hovatartozást, az elköteleződést, de Isten azzal a langymeleg állapottal, amiben sokan vannak, azt nem szereti. Legyen előttünk ez világos. Sőt, azt olvashatjuk a Szentírásban, Jézus azt mondja a Jelenések könyvének 3. fejezetében, tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Spurgeonnek, a híres angol szász ige hirdetőnek van egy nagyon találó mondata, amely így hangzik, a bizonság tétel az olyan, mint az étel. Forrón kell tálalni, mert langyosan undort kelt. Igen, a kérdés az, hogy az életünk milyen. Milyen az életünk? Milyen a bizonság tételünk? Ha langyos, akkor legyünk azzal tisztában, hogy az undort kelt. A Krisztussal való élet az látható, az észrevehető élet. Ha valaki langyos, ide is húz, oda is húz, akkor az hiteltelen élet lesz, és undort kelt mások számára. A hiteles, krisztusi élet hosszú távon vonzóvá lesz mások számára. Nem véletlenül, és azért érdemes a statisztikai adatokra is figyelni, nem véletlenül tőlünk nyugatabbra, például Németországban évről évre több tízezer ember hagyja el például az evangélikus egyházat. Lépnek ki az evangélikus egyházból. Aztán felmérést készítettek, hogy emberek miért lépnek ki az egyházból. És a statisztika arról szól, hogy emberek azokat a válaszokat adták, hogy nem akarnak egy hiteltelen egyházhoz tartozni. Azért van annyi kiábrándultság, mert sokan bort isznak és vizet prédikálnak. Azért, mert az életük nem Jézus Krisztusról szól, mert nem ő az igazodási pont, hanem húznak ide is, meg oda is, lavíroznak, jobbról balra, balról jobbra, próbálják keresni azt az arany középutat. Akkor csak gondoljunk bele, milyen bizonságtétel volt az, amikor a svéd püspök levette a keresztet a nyakából, mondván nem akarja megbántani az iszlám vallásúakat. A saját templomában levetette a keresztén jelképünket, szimbólumunkat, a keresztet. Csodálkozunk, hogy kiábrándulnak az emberek? Csodálkozunk. Csodálkozunk azon, hogy kiábrándulnak az emberek Krisztusból, azért, mert olyan az életünk, amilyen. Hogy hányan élnek vasárnapi keresztjénként. Hogy itt vannak, áhítatosan énekelnek, hallgatják az igét, és az ige csak addig fogan meg, addig marad meg bennük, amíg ki nem lépnek a kapun. És aztán élik tovább az életüket. A hiteles krisztusi élet az vonzó lesz mások számára hosszú távon. Az elején azt a kérdést tettem fel, milyen a Krisztussal való élet, és mivel jár az, ha valaki Krisztussal jár. Először nézzük meg a kérdés első felét, milyen a Krisztussal való élet. Amikor valaki megismeri Jézus Krisztust az igéből, azt, amit ő tett az emberért, amit vállalt a Golgotai kereszten, amit a bűnei büntetéseként helyette elhordozott, amikor észrevehető lesz számára az ördög munkája és Jézus Krisztus váltsága, akkor kézzel tapítható lesz számára az a különbség, hogy milyen a Krisztus nélküli és a Krisztussal együtt élő élet. Tudjátok, Krisztusban lenni az egy életforma. Azt nem lehet megtanulni, nem lehet elsajátítani, ismeretekkel megszerezni. A Krisztussal élni azt jelenti, hogy összeköttetésben lenni valakivel. Képzeljünk el egy köldök zsinort, illusztrációként itt ki is vetítettem, ahogy az anya összeköttetésben van az ő picin gyermekével, a magzattal. A köldök zsinór feladata, hogy oxigént és tápanyagot szállítson az édesanya szervezetéből a piciny magzat szervezetébe. Ha az a köldök zsinór nem lenne, életképtelen lenne a piciny magzat. Ami az édesanya szervezetében van tápanyag, az mind eljut a gyermek szervezetébe. A gyermek benne van az édesanya vérkeringésében, teljesen egyek. Ilyen lelki köldök zsinórral lehet összeköttetésben a hívő ember Krisztussal. A lelki köldök zsinór pedig Isten lelke. Az ő lelkén keresztül jut az én lelki szervezetembe az ige, amely tápanyag, azaz lelki táplálék, mert a hívő ember is táplálkozik, lelki táplálékot vesz magához, ahogy itt hallottuk a lekcióban is, Máté 4-ből, amikor Jézus azt mondja a sátának, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. A Krisztusban hívő ember ezt a lelki táplálékot veszi magához. Neki is szüksége van a mindennapi lelki kenyérre, elederre, amely táplálékul szolgál. Az ige lesz a táplálék, amely életben tartja, ahogy a piciny magzatot is az édesanya szervezetéből áramló tápanyag élteti, úgy élteti a hívő embert az Isten igéje. Isten lelke által lesz az ember összeköttetésben Krisztussal, és Krisztus által lehet az ember Isten gyermeke. Mit jelent Krisztussal élni? A Szentlélek, aki a lelki köldök zsinór, aki által lehet összeköttetésben az ember Krisztussal, Isten szava, igéje a táplálék, amely által növekedhet, amely által erősödhet, fejlődhet az ember lelkileg. Az ige hat az életemre, hatással van a gondolkodásomra, a szívemre. Krisztussal élni azt jelenti, hogy őre hagyatkozom, hogy benne bízom, hogy megláthatja velem a bűneimet, hogy bűnbánatban élek. Azt jelenti, hogy ő nyer teret az életemben, ő szeret, és ő beszél rajtam keresztül. Hogy tudjon bekötözni, tudjon inteni, bátorítani rajtam keresztül, hogy az ő lelke vezéreljen engem. Ő munkálkodjon az életemben és rajtam keresztül. Az ő szava legyen meghatározó számomra, amit ő mond, az legyen útmutatás és vezérfonal. Azzal a lelki köldök zsinórral legyek összeköttetésben vele, és legyen az ő szava táplálék számomra. Ilyen a Krisztussal való élet. A második pedig, mivel jár az, ha valaki Krisztussal jár? Erre a kérdésre egyszerűen válaszolva az ige szerint igazságot cselekszik és nem cselekszik bűnt. Azaz, az életén egészen nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus Krisztushoz tartozik. Bűnbánó, hitvalló életet él. A szavain, az életén, a magatartásán, a gondolkodásán, a beszédén, a megnyilvánulásán nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézussal éli a mindennapjait. Nem csak vasárnaponkénti keresztjén, hanem áthatja egész életét, a mindennapjait, a Krisztussal járás. Van egy kisugárzása az életének, van egy kisugárzása a szavainak. A krisztusi lelkület az ragyog az életén. Vajon mit látnak rajtunk az emberek? Elgondolkodtunk-e már ezen? Mit látnak rajtunk az emberek, amikor egy éles helyzet van, amikor döntés van, amikor fájdalom van, amikor nyomorúság, amikor próbatétel, amikor betegség, amikor gyász van, vajon mit látnak rajtunk az emberek? Tudjuk-e Krisztust tükrözni? Láthatóvá tudjuk-e tenni Krisztust? Hogy nem kapkodok ide meg oda, hogy nem aggodalmaskodom, hogy nem fejetlenül hozok meg döntéseket, hanem rá tudom magamat bízni az Úrra. Miért? Mert az az ígéretünk van, hogy az Úrnak gondja van reánk. És hogyha én a gondomat ráhelyezem, akkor neki gondja van rám. Tehát a krisztusi lelkület ragyog a Krisztusban hívők életén. Azonban föltetjük a kérdést, hogy milyen az a krisztusi lelkület. A szeretet, a békesség, az öröm, a boldogság, azaz a lélek gyümölcsei. Pál apostol ír a lélek gyümölcseiről. Azt olvashatjuk a Galatákhoz írott levél 5. fejezetében. A lélek gyümölcsei pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Aki Krisztussal jár, annak életében ezzel jár, azaz láthatóvá válik, milyen a krisztusi szeretet, milyen a krisztusi öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség. Ez pedig vonzóvá válik az emberek számára, mert ebben a világban mindezek hiányában élnek az emberek. Higgyétek el, látom én is, hogy emberek nélkülözik a békességet, nélkülözik a szeretetet, a jóságot, a szelídséget, az örömöt, a hűséget, a szívességet. És amikor ezt testesítjük meg, amikor ez válik láthatóvá az életünkön, akkor az emberek elkezdek kérdezősködni, hogy mit van neked, ami nekem nincs? Mi van más benned, ami bennem nincs meg? Krisztus után az első században, amikor elkezdték a keresztényeket üldözni, hittanórán a gyermekekkel tanultuk, de azt gondolom, hogy azoknak, akiknek van egy picin történelmi ismeretük, nagyon jól tudják, hogy milyen volt a keresztény üldözés az első századokban. Arénákat nyitottak meg, kiéheztetett oroszlánok elé vetették a keresztényeket, gladiátorok elé meg kellett vívniuk, és ezek a keresztények mentek énekelve, dalolva a halálba. Talán furcsán hangzik, énekelve, dalolva a halálba. És amikor az a latin szólásmondás elterjedt, hogy pánemet circenzész, azaz kenyeret és cirkuszt a népnek, amikor megtöltötték ezeket az arénákat, a tomboló tömeg, a vért kívánó tömeg, egyszer csak látta azt, hogy azok a keresztények, akik ott vannak az arénában, teljesen más a lelkületük. Hogy lehet az, hogy énekelve mennek a halálba? Hogy lehet, hogy boldogok? Annak ellenére, hogy néhány perc múlva majd éhező oroszlánok szaggatják szét őket. Hogy lehet az, hogy nem haragszanak az elfogóikra? Hogy lehet az, hogy meg tudnak bocsátani az ellenségeiknek? És az első századokban így terjedt el a kereszténység, hogy az arénákban lévő emberek, tomboló emberek föltették a kérdést, hogy mi van nekik, ami nekem nincs. Miért mások ők? És mi az, ami neki megvan? És mi az, ami őt mássá teszi, mint amilyen én vagyok? És hát tudjuk, remélem hittanosaim tudják, néhány száz év múlva, 313-ban államvallássá lett a kereszténység. A római birodalomban, ahol a császár kultusz élt, államvallássá lett a kereszténység. Miért? Mert elterjedt egészen Indiától, Hispániáig és Nagy-Britániáig, és emberek látták azt, hogy aki Krisztusban van, az más. A lélek gyümölcsét elkezdték teremni. Aki Krisztussal jár, annak életében ez ezzel jár. És vonzóvá válik az ő élete mások számára. A bőti időszak ennek a végig gondolásában is segít, hol tartok én? Krisztussal vagy Krisztus nélkül élek? Vannak-e látható jelei annak, hogy vele élek, hogy vele járok, hogy kihez tartozom, hogy kivel élem a mindennapjaimat, hogy vajon vonzó-e az az élet, ahogyan élek mások számára. Segítsen bennünket az Úrra való figyelésben ez a bőti időszak, és adja, hogy több időt tudjunk vele tölteni, egyre többet, hogy jobban és jobban megismerhessük őt, és közelebb kerülhessünk ő hozzá. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással állunk meg előtted itt a bőjt küszöbén, és köszönjük most, hogy heteken át erre szeretnél emlékeztetni bennünket, hogy milyen a veled való életünk. Felszínes, felületes? Keressük az arany középutat? Vagy egészen mély, bensőséges kapcsolatot tudunk veled ápolni? Urunk, add, hogy ezek mellett, a kérdések mellett ne menjünk el. Segíts ráhangolódni bennünket a nagyheti eseményekre. Amen.